A szeme könnyekben égett, és vadul rohant előre. Kifelé sietett a városból, nem bírt volna most emberekkel találkozni. Hirtelen olyan reménytelennek látta az életét. Mit ér az egész élet, ha az ember magában áll, és nem tud azoknak az eszményeknek élni, amelyek eltöltik, és amelyekért érdemes élni? Ő a testvéreit valóban kimondhatatlanul szereti. Nem is gondol arra, hogy ő maga véletlenül annyival tehetségesebb öccseinél, hogy azok elmaradtak mellette. De ha még úgy volna is, nem azért van egy fészek alja gyermekben egy kiválóbb, hogy az a többi elesetteken és gyöngéken segítsen. Itt van ez a választás. Ezt csak nem ő csinálta, nem az ő tehetségét jutalmazta ezzel a sors, ez az egész egy véletlen, az Isten csinálta. Hát azért csinálta, hogy Szent Kálnai Lina sikerüljön. A Szent Kálnai Lina kedvéért rendeztett az egészet az Isten. Ebből még 50 pengő se juthasson kopjás a délnak. Majd csak lesz valahogy. Az 50 pengő helyett lesz másik 50 és 100 és 1000 és 10000. Mert itt fantasztikus lehetőségek vannak. Szent Kálnai Lina nem is álmodja, mi lehet itt még. Egy óráig zakatolt a feje. Folyton a feleségével veszekedett, most magában a legdurvább szavaktól sem riadt vissza. Jó asszony, szorgalmas asszony, takarékus asszony, cseléd, szakácsné, mosóné, súrolóné, mik él még? Mindenes. De neki nem egy mindenes cseléd kell élettársul, hanem egy hozzáillő szellem. Ezzel az asszonnyal nem fogja elérni, amit akar, mert ez csak lehúzza a sárba. Poloska. Hogy ő poloskafaj. Hát ez mi? Szolgafaj. Poloska. Nem ez szívja ki az ővérét. Az agyából kiszív minden idealizmust, minden szépet. Emellett neki csak ugyan béresnek kellene lenni. Ahogy otthon a birtokon, a birtok 80 hold, csak úgy lehetett megélni, hogy lealacsonyítja magát mindenki, ganajtúró féreggé. Erre nem vállalkozik. Ez lesz neki a partnere a magasba futó úton, hisz ez mint egy kölönc nehezedik rá a karrierjére, és nem fogja soha megérteni, hogy vége van a hamupipőke kornak. Most már egy más nővé kell átalakulnia, egy karrierépítő nővé. De nincs is neki senkije. Mert ez az asszony elvágta az utat mindig, ha valakivel barátkozni kezdett. Ennek nem kell más, csak egy pár magaformájú buta cselédasszony, az állatorvosni, akivel telefonon trafikálhatnak a nyúl pácolásáról. Ha valaki a kezébe akarja venni a hatalmat, ahhoz szövetségesek kellenek. Ki az ő szövetségese? Kivel üljön össze, hogy megbeszélje a terveit? Még arra se tartotta érdemesnek a barátait, hogy rájuk gondoljon, hanem menyhértre gondolt, az öccsére. Ezt kell idevenni valahogy maga mellé. Van neki jobb barátja, mint Menyhért és Albert, de különösen Menyhért. Mint egy második én, annyira megértik egymást. Néha összekerülnek, vége nincs a vitának, amely mindkettőjüket felfrissíti, és csodálatos, hogy egy véleményük van az alapgondolatokban, s mégis annyi részletvita áll köztük, hogy valósággal bajnoki torna, mintha a planson állanának karddal a kézben, és gyönyörködnének egymás mestervágásával, mert mindketten a vívás nemes és gyöngéd harcának a hívei. Linával nem lehetett vitatkozni. Lina nőlétére úgy vitatkozik, mint egy díjbirkózó, aki mindjárt agyonüti a partnerét. Poloskafaj, hogy jut ilyen az eszébe? Ez az első szó, amivel jelezni szíveskedik a külön véleményét. De hogy tudja még a szívó, rágó teremtmények közül is kiválasztani a legbüdösebbet és legundorítóbbat? Tessék aztán tovább folytatni a vitát. Miért gondol most megint ilyen szökellésszerűen Linára? Mert Lina és Menyhért nem barátok. Miért nem barátok? Mert Menyhért egyszer egy szerencsétlen üzletbe belelovalta Linát, s hogy az üzlet nem sikerült, hát most már Linának megvan minden oka, hogy Menyhértet egész életében utálja. Pedig Menyhért akkor is kitűnően gondolta el a dolgot. A háború alatt sok műtárgyat hoztak haza a katonák a harctérről. Hiába voltak a legszigorúbb tilalmak a hadvezetőség részéről, a bakák kivágták a templomukban az oltárképeket, becsavarták a hátizsákba és hazahozták. Vagy kegyszereket, aranyezüst kelyheket és kastélyuk drága kincseit. Ott volt. A gránát belevágott. A gránátnak szabad volt szétrugni az egész palotát, s a bakának ne lett volna szabad felvenni az üszkös gerendák közül egy csillogó darabot, és beledugni a zsebébe, hogy majd jó lesz a gyereknek otthon játszani vele. Hát Menyhértnek az az ideája támadt, mint múzeumi embernek, hogy alapítani kell egy hadizsákmánymentő vállalatot. Ennek a segítségével meg lehet menteni a műkincseket a múzeumok számára, esetleg a háború utáni visszaszolgáltatás céljaira. Másrészről a szegény katonákat meg lehet menteni, hogy kapzsi kufárok elzsákmányolják tőlük pár fillérért, mint hozzá nem értőktől a néha milliókat érő dolgokat. Linában van egy kis örmény vér, a szentkálnaiak valaha karakterek voltak, Isten tudja, hogy lett belőlük szentkálnai, és így van üzleti érzéke is. Hamar rájött, hogy ebből pénz lehet, és saját kis pénzecskéjét, amit apjától kapott, befektette a menyhért üzletébe. No, és ki tehet róla, hogy a hadvezetőség megtagadta a beleegyezést az üzlethez azon a címen, hogy rossz vért szülhet kifelé, ha törvényesen engedélyezett kereskedés folyna a hadizsákmánnyal. Így oda veszett az előmunkálatokra fordított pénz, ellenben egy élelmes zsidó nem törődött a hadifelügyelőséggel, hanem a maga szakállára folytatta, és alaposan ki is aknázta az ideát. Hát, Lina azt a 370 koronát siratja, amit három részletben úgymond kicsalt tőle menyhért. Először 200-at, aztán 100-at, és a végén még 70-et. Ma persze azt mondja, aranykoronának emlékszik rá, holott a párnahúzatai közt 5 darab lebélyegezetlen 100 koronást talált a múltkor egy ládában. Még azt is elfelejtette, hogy hová dugta. Csak a lebélyegzés után lelte meg. Igaz, hogy eleget ette a fene miatta, hogy ilyen vesztesége van, de azért saját magának megbocsátotta ezt a szórakozottságot, ellenben menyhértet látni se akarja a 370 miatt. Be kell hozni zsarátnokra. Ez, mint valami zseniális ötlet villant fel most Pista előtt. A múzeumot most építi a város, ide kell menyhértet igazgatónak meghívni. Gondolt ő erre már régebben is, hiszen mint kultúrtanácsnokhoz hozzátartozott a múzeum építése, de nem lehetett még szólani se a dologról, mert Makróci feleségének volt egy nyomorék testvéröccse valami gimnáziumi tanár helyben, és azt akarták kinevezni igazgatónak, pedig nem is volt múzeális ember. Ki mert volna akkor Makrócival egy ilyen dolog miatt újat húzni? Hát most éppen Makróciról villant fel előtte, hogy ha most ő a főügyész, akkor most meg az ő öccsének jöttek meg az esélyei. Pláne első rangú szakember a Nemzeti Múzeum régészeti osztályában van. Cikkei jelentek meg, könyvei is. Ásatásoknál tömérdeket dolgozik, jó neve van. A Magyar Tudományos Akadémiánál csak azért nem jelenik meg a honfoglaláskori sírokról írott műve, mert az akadémiának hadikölcsön kötvényekben fekszik az alaptőkéje. Ez egészen megvigasztalta. Azonnal írni kell Menyhértnek, hogy lépjen fel, szerezzen ajánló leveleket nagynevű tanároktól, tudósoktól, a legjobb helyekről, és akkor lehetetlen, hogy keresztül ne lehessen hajszolni a megválasztását. És akkor ő meg van mentve, mert kap egy nagyszerű barátot és segítőt, mert Menyhért nem egy együgyű szobatudós, tele van fantáziával, kopjás, és ha ők ketten összefognak, egész új világot teremthetnek zsarátnokon. Maga sem tudta, mekkora utat tett meg közben a város külső perifériáin, a nagy lapos utcákon rohant, mint a szélvész, az apró parasztházak végtelen sora ment el mellette. A feneketlen sarak és kátyuk útjain haladt, végre kiért a villasorba. Itt megállott és körülnézett. Mintha a csikók tudták volna, hogy ide régen készül. Kívánta látni ezt az új telepet, és most kíváncsian nézett körül, melyik is az ő háza. Rengeteg új villa volt itt, kis villák, vadonatúj tisztviselőházak. Akármelyiket elfogadtam volna, jól megépített kertes házak voltak, ahol egy-egy család kényelmesen el tudott helyezkedni. Szép csillogó nagy ablakok, mindenütt veranda. Piros tetők, cserepek és eternit fedelek, szépek ezek az új eternit lapok, mintha megrosdásodott rézlemezzel volnának fedve a házak. Lassan ment végig. Valaki köszönt, előzékenyen fogadta, de nem tudta, ki volt. Megint magára eszmélt, a főügyész, igen, az új főügyész, s ez ő. Kiért a nagy erdei fasorba. Ez volt a telep határa. Itt már csak igen nagy villák voltak, megismerte a Belatini villát. Lassan ment előtte, jól megnézte, és mosolygott magában, hogy ekkora házzal mit is tudna csinálni. Ez kellene Linának, aki meg akarja az egész házat takarítani. Miért jutott eszébe Linának, gondolta, éppen a Belatini villa. hiszen ő is tudja, hogy ez szinte várszerű ház, valami Linában is van talán. Ilyen házat is el tud képzelni magáénak. Hirtelen a lábai gyökeret vertek. Egy nő ment előtte, magas, egyenes, karcsú nő, rendkívül elegáns, világos színű kosztümben, esernyő nélkül. Kis kalap a fején, mint egy viking föveg, ez is ragyogóan világos. Az egész nő rafináltan egyszerű, és mégis rafináltan előkelő. Jaj, Szent Kálnai Magdaléna! Percekig lélegzethez sem bírt jutni. Érezte, hogy vissza kellene fordulnia, és elfutni, elrohanni, elvágtatni ki a világból, és aztán megijedt, hogy elhalad és elveszti szem elől, és nagy léptekkel megindult utána. Magdaléna egyenletes léptekkel ment, valami különös volt benne, ahogy egyedül haladt előre, mintha valami szomorúság lebegne felette. Nem tudta volna megmondani, hogy miért érzi szomorúnak, nem hajtotta le a fejét, de nem is lépett vidáman. Léptei ruganyosak voltak, de valami merevség volt a tartásában, a karjai csüggetten hullottak le, talán ezért. Úgy hatott rá, szinte bűvöletben nézte. Oda kellene sietni, valahogy elébe kerülni, köszönni neki, ha ránéz, vajon felismerné-e őt. Isten ments, nem bírná ki, a szíve annyira zakatolt, hogy szinte hallani lehetett a légzésén a zuhogását. Már megint a sors. Mit akar vele? Miért hozta most és éppen most elébe ezt a nőt? Megállott a gondolkodása, s többé semmi nem jutott eszébe, egy járó géppé alakult át, de rettegett, hogy elveszíti. Miért veszteni el? Itt megy, s nem tűnhet el, mint egy villi. Nő, aki két kis cipőjén lépeget kitartó és egyenletes lépésekkel. Miért megy egyedül? Magában akar lenni. Sétál, vagy gyalog jött be a városból, vagy valahol látogatóban volt és hazafelé megy. Csak ugyan, hiszen itt laknak. Boronkai Feri hol van? Igaz, hogy nem szeretik egymást. Erről már többször hallott megjegyzéseket. Hogy lehet az? Egy ilyen nőt lehet, hogy nem szereti az ura, és ő az urát. Akkor miért vannak együtt? De erre sem bírt gondolni. Ha egy kicsit közelebb ért, mintha forróság csapná meg, ha elmarad, rémület. Miért van rá akkora hatással? Fog-e valaha találkozni vele? És ha igen? Most Magdaléna megállott egy kapu előtt és becsengetett. Nem vette észre, és nem tudta, hogy most mit csináljon. Ha tovább halad utolérés, akkor mi lesz? Ha megáll, magára hívja figyelmet. Csak ment gépiesen. Most ott van mellette három lépés távolságban. Magdalénának nyitják a kaput, de a mozgó ember felhívja figyelmét. Ő mereven köszön, kalapot emel, Magdaléna ránéz, felismerte. Köszönését fogadja, biccent és mosolyog. Azzal bemegy a villa kapuján. Utána pillant és sietve el. Annyit lát, hogy benn lombos fák vannak. A kapu vaspálcákból van, az egész kapuzat megnyitja a benézőknek a kavicsos, sárga, csillogó, nedves kert részletet. Magdaléna bemegy, és az üveges kocsi feljáró alatt fellép a lépcsőre. Ez nagy villa. Ez volt az első gondolata, s ahogy elhaladt, megállt kis távolságra, és megnézte a házat. Különösen szép ház. Művészeti folyóiratokban, az Aranyfácán kávéházban szokott ilyeneket látni. Lassan ment az erdőig, akkor visszafordult. Átment a túlsó oldalra, s ahogy jött, jól megnézte a villát, de megijedt, hogy Magdaléna kinéz valamelyik ablakon, és erre gyorsabban haladt el a ház előtt, mint szerette volna. Más világ ez. Más, mint amiben ő él. Lehet itt találkozni. Nem, ezt meg kell ostromolni, rohammal bevenni, ide be kell törni.